Egyéni érdekek helyét a közösség jövője veszi át. A tanító a felebaráti szeretetet nem elméletként tanítja, hanem mindennapi jelenléttel, türelemmel és következetességgel. Az édes hazaszolgálata itt nem jelszó, hanem munka. Gondolatok, szavak és értékek továbbadása. Majorosi gondolata ma is időszerű. Egy társadalom ereje azon múlik, képes-e megbecsülni azokat, akik nem azonnali haszonért, hanem hosszú távú megmaradásért dolgoznak. A jó tanító valóban társadalmi erények hőse, mert jövőt épít ott, ahol még csak a lehetőség van.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
A kora újkor évszázadaiban az európai trendekhez hasonlóan a Magyar Királyságban is jelentősen megnőtt a nemesi társadalom igénye az oktatás iránt. Az elit és a feltörekvő nemesi rétegek ugyanis felismerték, hogy a formális neveltetés és a műveltségszerzés fontos szerepet játszhat egy-egy család társadalmi pozíciójának emelésében vagy konzerválásában. De hogyan és miként készítették fel a főúri családok gyermekeiket a társadalomban betöltendő szerepükre, politikai és katonai szerepvállalásaikra? Nem olyan régen jelent meg az a Főnemesek az iskolapadban, a Magyarországi és Erdélyi Jezsuita Iskolahálózat főnemesi tanulói a 17.-18. Században című legújabb kutatásokat tartalmazó kötet, amely a Batthyány család grófiágának, a Kohariaknak és a Telekieknek több generációját követve mutatja be a főnemesi művelődési szokások változásait. Mai műsorunkban három család, három több generáción átívelő történetén keresztül bepillantást nyerhetnek a korabeli főúri oktatási, művelődési szokásokba. Gergács Anikó vagyok, tartsanak velünk! A 17.-18. Században hogyan alakult át a társadalom, illetve a gazdaság, valamint a hivatali rendszer, ami aztán ugye új kihívásokat támasztott a főnemesek felé?
Ez egy nagyon összetett kérdés. A Magyar Királyság 1526 óta, Mohács óta a Habsburg Monarchia részét képezte.
Dr. Kökényesi Zsolt történész, az ELTE Történeti Intézetének egyetemi adjunktusa. A főnemesek az iskolapadban, a Magyarországi és Erdélyi Jezsuita Iskola Hálózat főnemesi tanulói a 17.-18. Században című kötet szerzője.
A 17. és a 18. század között igen nagy és látványos változásokat érzékelhetünk. A 17. században még az oszmánok jelen voltak a Magyar Királyságban, de aztán a század végétől, 1686-tól kezdődően, hogy Budát visszafoglalták, majd 1699-ben megkötötték a karlócai békét, egyre inkább megkezdődhetett az ország újjáépítése. Noha erre valójában még inkább 1711 után a szatmári békét követően nyílt lehetőség, amikor is az országban 1848-ig országos szinten nem volt olyan hadi esemény, ami az egész társadalomra kiterjedt volna. Hogyha most kulturális, politikai szempontból nézzük ezt a folyamatot, akkor azt láthatjuk, hogy itt főleg a 18. századtól kezdődően újra kellett szervezni az ország működését, új gazdasági, politikai alapokra kellett helyezni a működését, és ebben kulcs szerep jutott a főnemességnek is. Azt láthatjuk a főnemesek esetében, hogy két fő karrierút állt előttük nyitva, egyfelől a világi, másfelől az egyházi pálya. Az egyházi pálya már régóta bevett is, mert karriercélt jelentett a főnemesi familiák számára. A világi pályán belül a katonai pálya az továbbra is kedvelt marad, de a 18. századnak újdonsága, hogy egyre jobban megerősödik a hivatalnoki pálya is. Ez nagyon szoros összefüggésben állt az ország adminisztrációs reformjával. Egyre több hivatali stallum pozíció nyílt meg, ami akár az elit tagjai számára is hát elérendő karrier célokat jelentettek, azonban a különböző karrierpályákhoz, különböző műveltségre, iskolai képességek elsajátítására volt szükség.
Mennyire állt rendelkezésre maga az oktatási intézményrendszer, ami aztán ki tudta magából nevelni azokat a személyeket, akik aztán ezeket a hivatalokat be tudták tölteni. Ugye ön három családot követett végig, egyrészt a Koháriakat, akiknél öt generációt vizsgált, a Batthyányiak grófiágát, ahol négy generációt vizsgált, és a Telekieket, ahol pedig két generációt vizsgált. Arra kérem, hogy itt a három család esetében ennek fényében próbáljuk meg ezt az iskolarendszert bemutatni.
Tulajdonképpen az iskola választásnál az egyik legalapvetőbb szempontot a felekezetiség képezte. Egészen a 18. század végéig tulajdonképpen felekezeti szinten szerveződik meg hazánkban az oktatás. A reformációt követően Európa szerte így jöttek létre a katolikus, református vagy evangélikus iskolahálózatok, amiben változást láthatunk a 18. század esetében, hogy egyre jobban megfogalmazódik a kormányzat részéről a szaktudásra való igény. Ez megfelelő iskolai képzettségre volt szükség. Térjünk is rá erre a három családra. Érdemes, hogyha már a felekezetiségről beszéltünk, akkor a Telekiekkel kezdeni, mert ők nagyon sokáig protestánsok voltak. 1721-ben Teleki III. János katolizációja révén jött létre a Telekieknek a katolikus ága. Egészen más kihívások között kellett nekik érvényesülniük, mint mondjuk akár a nyugat-magyarországi familiáknak, például a Batthyányiaknak, mivel Erdély csak 1690-től kezdődően kerül Habsburg fennhatóság alá. Ezt követően új érvényesülési stratégiákat kellett kidolgozniuk az erdélyi főnemeseknek. Teleki III. Jánosnak is 1721-ben új stratégiákat kellett kidolgoznia, hogy hát hogy is nevelje ő a gyerekeit. Ő a házi oktatást követően, hát ami protestánsoknál, katolikusoknál egyaránt bevett volt, hogy a fiúk és lányok is nagyjából 7-8 éves korukig azért biztosan otthon tanultak. Ezt követően Teleki III. János a fiait a Besztercei piarista gimnáziumba küldte, ami Erdély első piarista iskolája volt. A piaristák tulajdonképpen a jezsuitákat követően a 17. század végétől kezdték meg előbb a Magyar Királyságban, majd az erdélyi fejedelemségben is olyan területeken megszervezni a gimnáziumi képzést, ahol korábban nem volt katolikus oktatás.
Itt mit tanultak a diákok?
A jezsuita és a piarista gimnáziumok között nem volt annyira éles ellentét. A jezsuiták egy nagyon hatékony gimnáziumi modellt dolgoztak ki, egy átjárható iskola rendszert. A klasszikus latin, római latin szerzők ismerete mindenképp fontos volt. Ez volt az a hagyományos, tradicionális ismeretanyag, amit a piarista és a jezsuita iskolák is közvetítettek. Felsőbb szinteken pedig a piaristáknál, de a jezsuitáknál is megjelent a történelemtanítás, a geográfia, a mai földrajznak bizonyos tárgyköre, illetve a piaristák a matematika képzésre, illetve bizonyos reáliák tanítására is már egyre nagyobb figyelmet fordítottak.
És hogyha még a Telekieknél maradunk, akkor ez a család az oktatást tekintve és annak fényében milyen pályát tudott befutni, mármint a második generáció?
A Telekieknek a második generációja, tehát ez a generáció, ami már beleszületik a katolikus értékrendbe. Először a Besztercei piarista gimnáziumot látogatták, majd a kolozsvári jezsuita gimnáziumot és akadémiát, ami Erdélyben tulajdonképpen a katolikus oktatás centruma volt, és ez a nemesi familiák számára is központi destináció volt. Nem csak a tudás átadás, hanem a szocializációt is segítette. A Teleki fiúk is Apor, Haller, Bánfi, Perényi fiúkkal nevelődhettek közösen. Személyesen is megismerkedhettek akár az erdélyi kormányzónak, gubernátornak, Kornis Zsigmondnak a fiával, vagy az udvari kancellár Bornemisza Jánosnak a fiával. Tehát itt azért az a fiatalkori kapcsolatépítésnek is egy nagyon fontos fontos meghatározó eszköze volt, illetve hát egy az első fiú különleges képzését is kiemeljük, neki adatott meg az, hogy nem fejeződtek be az oktatási évei Erdélyben, hanem ő még Bécsben is folytathatta Teleki második Pál a tanulmányait, a jogi képzést kapott a helyi egyetemen. Később ez a karriereken is megmutatkozott. Teleki harmadik Jánosnak három fia volt, a legidősebbet tanította a legkiemeltebb módon második Pált. Ő az, aki aztán később fogarasi kapitány lett, majd dobokai főispán. Ezzel szemben a két fiatalabbi kölcse közül, hát a középső még Kolozsváron elkezdte a filozófiai képzést, de az osztrák örökösödési háború során belépett a hadseregbe, de nem tudott igazából kibontakozni.
A fiú Teleki János számára a katonai élet nagy váltás lehetett. Legalábbis erről árulkodik az a levél, amelyet 1743. június 18-án már katonaként Bruckból írt apjának, és amelyben pénzt kért.
Ha pénzem nem lész, felkopik az állom, eshetem pedig vagy rabságba, vagy valamely betegségben, oly idegen földön kikönyörül rajtam, kigyógyít betegségemben pénz nélkül.
A legkisebb fiú, Sándor, ő csak gimnáziumi képzést kapott, ő egyáltalán nem tudott se a katonai, se a hivatali pályán kiteljesedni.
Milyen mintát mutat a Batthyány grófiága? Ugye ott már négy generációról beszélünk, azt gondolom, hogy ott sokkal árnyaltabbá válhat
a kép. A Batthyányiak egészen más pozícióban voltak, mint a Telekiek, esetükben egy nyugat-magyarországi családról beszélünk. Az ő birtokaiknak a jelentős része Vas vármegyében feküdt, úgyhogy számukra Grác volt még közelebb. Bécsbe is jártak egy idő után művelődni, de az ő képzésük szempontjából Grác Steyerországnak, illetve belső Ausztriának a központja volt az, ami generációkon átívelő módon egy visszatérő képzési helyszínt jelentett. A Batthyányiak is fokozatosan egy nemzetközi arisztokráciának a tagjaivá váltak, hamar felismerték annak a lehetőségét, jelentőségét, hogy a osztrák, német vagy akár itáliai házastársak előnyösen tudják segíteni a família integrációját a monarchiába, illetve a karrier esélyeiket, információhoz, befolyáshoz való jutásukat segíteni. Magától értetődő volt, hogy ők is nagyon szívesen jártak külföldre tanulni. Nagyon szívesen sok generáción átadták jezsuita páterekhez nevelődni a gyermekeiket. Tették ezt akár egy idő után Sopron vagy Kőszeg városában is, de ugyanilyen jezsuita intézményhálózat működött Grácsban, illetve Bécsben is. Ezeket is nagyon szívesen látogatták, illetve hát a Batthyányiak a külföldi kapcsolataiknak, pozíciójuknak, vagy akár a családi hagyományaiknak köszönhetően még a monarchia határain kívül is jártak művelődni. Volt olyan családtagjuk, aki Pármában a helyi nemesi akadémián tanult, ami szintén a jezsuita rend felügyeletem alatt működött, tehát valóban egy nemzetközi hálózatot figyelhetünk meg.
A külföldi tanulmányok fontosságát jól példázza Batthyányi Boldizsárnak a levele, amelyet 1698. december 11-én Rómából a Seminarium Romanum tanulójaként írt bátyjának, Ádámnak. Batthyányi Boldizsár a későbbi hercegi címet kapottákból származott, és unokatestvére volt a grófiákból származott Ferencnek és Zsigmondnak.
Azon kívül ájtatosság és tanulás olyan vagyon itt, hogy tanácsot fogok adni többi magyaraknak. Nem vagyok abban a szoros tömlöcben, valamint Erdődi László Ádám az Apollináris szemináriumban, aki sohasem mer kimenni, nekem peniglen adatik szabadság kimenni, vagy püspök urammal, vagy két jezsuitával az szentegyházakban, vagy az kardinálisokhoz, esmérőimhez, vagy peniglen más rárításokat látni.
Ki volt az, aki különösen nagy pozíciót tudott betölteni?
Batthyányiaknak a grófiágát vizsgáltam a könyvben. Ők azért a hercegi ág árnyékában maradtak. Batthyányiaknak a fő ága a 18. század közepén, 1764-ben hercegi címet tudott szerezni, és ez volt a korábbi elsőszülött ág is, akik még szorosabb bécsi kapcsolatokkal rendelkeztek, még nagyobb birtoktestek fölött diszponáltak, úgyhogy az ő lehetőségeik egészen mások is voltak, hogy egy konkrét példát emeljek ki. Batthyány Lajos, ő volt az utolsó nemzeti nádorunk is, ő is a családnak ebből az ágából került ki, vagy az ő öccse Károly nem csak tábornagy volt, legmagasabb katonai funkciónak a viselője a császári hadseregben, hanem második Józsefnek a nevelője is. A grófiág esetében azt láthatjuk, hogy egy idő után egyre kedveltebbé vált a hivatali pálya. Például Batthyány Imre, ő a hét személyes táblának a bírája volt, tehát a legmagasabb szintű bírói testület tagjaként működött, és ott a hét személyes táblán a nádor elnököt, tehát az ő táblabi unoka testvérével így módon is rendszeres kapcsolatban állt, vagy még akit mondjuk érdemes a családból még név szerint talán megemlíteni, a Batthyány Imrének a legidősebb fia József György, ő a bécsi udvari kamarának az alelnöke lett, tehát egy központi jelentőségű kormányszervnek, ami az egész monarchiára kiterjedő hatáskörrel bírt, annak lett tulajdonképpen a második embere.
A Kohári család a Magyar Királyság egyik fontos nemesi családja volt. Fénykorukat a 17.-18. században élték. Tagjai elsősorban a katonai pályát választották. A család fiainak oktatása és neveltetése korán kezdődött, és a családfők nagyon is tudatosan tervezték meg gyermekeik pályaválasztását. Mint Kohári András is, aki Batthyány Lajos nádornak írt levelében a következőket írta fiai jövőjéről.
Az Úristen négy fiakkal éltemet megáldván, hogy azok első gyermeki ifjúságuktól fogva úgy neveltetének, az, kik emberi korokban felséges fejedelmünknek, hazánk apostoli koronájának, úgy országunk közjavának hadakozó és békességes üdejben hasznos, és nem utolsó szolgái lehetnének. Nemzetségem elei hajdani példájával, közülök üdősbb kettejét, Miklóst és Ignácot, az katona életben helyeztettem. Már hogy az politikus státusznak szolgálatira is azukból juttathatnék, ezekre az harmadik fiamat, Jánost szántam és kívánom áldozni. A, ki mindek utána Bécsben filozófiát, s törvények tanulásit nem csak elvégzette, de nyilván is alkalmazta, hogy hazánk törvényeiben is különös tudományt magának szerezhetne. Őtet az egri kollégiumoknak hallására küldöttem.
Vannak a Kohariak, ahol viszont öt generációt sikerült nyomon követni, ők elsősorban katonai pályán mozogtak. Akik katonai pályát választottak, vagy akik inkább a katonai pályában látták a lehetőséget családok, azoknak mennyivel volt másabb a fiaknak a neveltetése?
A Kohariak, igen, ők egy sok szempontból hasonló, de legalább annyi szempontból eltérő oktatási gyakorlatot testesítettek meg, mint a Batthyányiak. A Kohariak esetében azt láthatjuk, hogy sokáig Nagyszombat volt. A nagyszombati jezsuita gimnázium, illetve egyetem volt egy nagyon fontos képzési helyszín, ahol a család több generációja megfordult, illetve hát ők alsó magyarországi birtokosok voltak, tehát azt mondhatjuk, hogy a mai Szlovákia középső nyugati részében rendelkeztek birtokokkal. Számukra Bécs sem volt annyira nehezen megközelíthető. Kohári második Istvántól kezdődően ők már Bécsben, a Bécsi Egyetemen is tanultak, illetve hát Kohári második Istvánnak megadatott az is, hogy uralkodói védnökség alatt tehetett vizsgát az egyetemen, ami egy nagyon fontos, szimbolikus kiváltság volt. A kérdésre reflektálva, hogy miben is más mondjuk a katonáknak a képzése, azt mondhatjuk, hogy mondjuk a 17-18. Század folyamán, mondjuk főleg a 18. század közepét megelőzően, azok a családok, legalábbis akiket én vizsgáltam, sok esetben egy picit egyszerűbb tanulmányi pályával rendelkeztek, tehát ugyanúgy elvégezték a gimnáziumot, akár még a filozófiai kurzust, az egyetemi kurzust is megkezdhették, de nagyon sokan nem fejezték be, és jogi stúdiumra az esetükben nem volt szükség. Például a Kohariak esetében sem volt az szokás. Több családtagnál azt lehet megfigyelni, hogy mivel fiatalon, 20-as éveik legelején beléptek a katonai szolgálatba, hogy a Habsburg háborúknak köszönhetően olyan tapasztalatokra, készségekre ők is szertehettek, mint a külföldön tanuló társaik. Például Kohári II. István országbírónak az unokaöcsei, akik a spanyol örökösödési háborúba kapcsolódtak be, és így eljuthattak nem csak bizonyos német-római birodalmi városokba, hanem Spanyolországba, Barcelonába, Német-Alföldre, Hollandiába is. Ebben az időszakban azért ne úgy képzeljük el a háborút, hogy folyamatos csatározásokból állt volna, hanem a logisztika egyik helyszínről a másikra vonulás, majd az ott várakozás legalább ennyi időt kitett. Például Kohári András fiáról, Miklósról is tudjuk, hogy amíg az osztrák örökösödési háborúnak az itáliai frontján részt vett, addig ő eljutott itáliai városokba, Bolognába is, ahol például koncertet hallgatott, galériákat tekintett meg.
Ugye eddig a felemelkedésről, a pozíciókról, a magas hivatali beosztásokról beszéltünk, de hát azért a családoknak vannak időnként fekete bárányai is. A Kohárjaknak volt egy olyan tagja, aki színházat üzemeltetett, aztán csődbe is vitte.
Kohári III. Jánosról van szó. Ő Kohári Andrásnak a harmadik fia volt, rá már lehet egy picit kisebb figyelem is jutott, mint az első két fiúra. Esetében azt láthatjuk, hogy az apa egy újítást akart bevezetni a családon belül, a hivatali karrier pályán szerette volna elindítani őt. A helytartó tanácsnál kezdett el apa protekciója révén dolgozni, de aztán elég hamar váltott is. Jó udvari kapcsolatainak, személyes kapcsolati tőkének köszönhetően, illetve hát a kulturális műveltségének köszönhetően is, ő a bécsi udvari színháznak lett a bérlője és üzemeltetője. A pénzzel valószínűleg kevésbé tudott ő ügyesen gazdálkodni, ugyanis az ő működése alatt csődbe is ment a színház, de ezt követően, hogy picit a kíváncsi tekintetek elől eltűnjön, illetve hát ne kelljen magán viselnie ennek a kellemetlen helyzetnek a súlyát, nem sokkal később ő egy kis-ázsiai utazáson vett részt. Ez az időszak, amikor a török birodalom, illetve ezen régió iránti érdeklődés is egyre jobban megerősödik. Kohár is egy ilyen utazáson vett részt, azonban innét már valószínűleg nem tért vissza élve. Több alternatíva is létezik, hogy vajon mi történt vele.
Azt elmondhatjuk így zárásként, hogy egy főnemesi család esetében egy jól megválasztott oktatási intézmény, egy megfelelő kapcsolati háló azért nagyon sokat tudott segíteni abban, hogy a család vagy felemelkedjen, vagy még fontosabb pozíciókat tudjon betölteni.
Én magam is ugyanígy látom, hogy sok esetben szerintem ott megy félre a kérdésfelvetés, vagy a kutatás, hogy ha csak arra fókuszálunk, hogy mit tanultak ezek a gyerekek. De esetük legalább olyan fontos volt az, hogy kik az iskolatársaik, illetve hol tanulnak, úgyhogy ez a fiatalkori szocializáció kapcsolati tőke kialakítása szempontjából rendkívül fontosak voltak ezek a tanulmányi évek, és például egy bécsi stúdium is nem csak azért volt fontos, hogy ott neves professzoroktól tanulhattak a növendékek, hanem akár az udvari integrációt is segítette. Fontos hangsúlyozni, hogy itt azért nem egy individualista társadalomról beszélünk, hogy itt ezek a tanulmányi pályák, karrierutak mindig nagyon szorosan, vagy legalábbis nagyon sok esetben nagyon szorosan a családi érdekekhez, illetve nagyobb stratégiákhoz igazodtak.
Kedves hallgatóink, Regényes Történelem című műsorunk véget ért. Az adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A műsorban elhangzott dokumentum részleteket Kökényesi Zsolt, főnemesek az iskolapadban, a Magyarországi és az Erdélyi Jezsuita Iskola Hálózat főúri tanulói a 17.-18. Században című könyvéből Márta Renáta olvasta fel. A gyártásvezető Vancsok György és a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket, Gergács Anikót hallották. Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy hamarosan hírműsorunk jelentkezik.